A virágvasárnap történéseihez kapcsolódó igéket a mai délelőttön Lukács evangéliumának 19. fejezetéből olvassuk, mégpedig a 28-tól a 48-ig tartó versekig. Így hangzik az élő Isten szava Lukács evangéliuma 19. fejezetéből a 28. verstől. Miután ezeket elmondta Jézus, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el? Mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek. Mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Megvan írva, az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Idáig az ige, imádkozzunk. Urunk, szeretnénk megérteni a te szavadat, de nem csak megérteni az agyunkkal, hanem befogadni a szívünkkel, találkozni veled és hozzád igazítani az életünket. Urunk, kérünk add, hogy az ige megelevenedjen előttünk és életté váljon a számunkra. Amen. Foglaljunk helyet. A virágvasárnap történései, esemény sorozata nem pusztán arról szólnak, hogy Jézus fog egy szamarat, felül rá, és átlépi ezen a szamáron ülve Jeruzsálem kapuját. Még nem is pusztán csak arról szól, hogy ezzel a tevékenységével, azzal, hogy ezt megteszi, végre kijelenti, deklarálja, hogy ő a megígért messiás. Ennél sokkal többről szól virágvasárnap. Virágvasárnap esemény sorozata azt a közeledést mutatja be, ahogy Jézus mindig, mindenkorban jönni akar az ember felé. Virágvasárnapnak az esemény sorozata egyértelműen arra mutat rá, hogy Jézus jön, közeledik, és el akarja foglalni az őt megillető helyet a templomban, azért, hogy taníthassa az embereket. Ez a szíve vágya. Ez az, ami az Édenben elveszett. Hogy Isten az őt megillető helyen legyen, és taníthassa az embereket az ő dolgaira. Virágvasárnap minden egyes lépése egy-egy erőteljes üzenet Jézus személyével és az ő küldetésével kapcsolatban. Kicsoda ő, miért jött, és mit eredményez ez a mi életünkben? Ezt a közeledést szeretném kibontani előttetek ezen a mai délelőttön. Mert ahogyan akkor, Jézus most is jön, és egyre közeledik hozzánk. Ezért adtam ezt a címet a mai ige hirdetésnek, hogy Jézus egyre közelebb. Különböző távolságban vagyunk jelenleg Jézustól. Attól függően, hogy mennyire engedjük őt közel magunkhoz. De hogyha megértjük, hogy Jézus szándéka nem az, hogy megálljon valahol ott távol, hanem Jézus szándéka az, hogy bejöjjön az életünkbe, megtisztítsa azt, elfoglalja benne az őt megillető helyet, és folyamatosan tanítson önmagáról és az ő dolgairól. És ennek csupán az első lépése az, hogy Jézus felül erre a bizonyos szamára, és mint méltó, dicső király átlépi Jeruzsálemnek a kapuját. Nézzük tehát ennek a közeledésnek a fokozatait, a lépéseit. Amikor Jézus közeledni kezd az emberhez, vagyis hozzád, az mindig azzal a lépéssel kezdődik, hogy világossá teszi a számodra, a számunkra, hogy ő a király. Amikor Jézus elkezd közeledni hozzád, mindig innen indul. Mert ez a megkerülhetetlen első mérföldkő, hogy hogyan tekintesz Jézusra. Meglátod-e benne a királyt? És amikor Jézus elkezd közeledni hozzád, nem is fogja véka alá rejteni, hogy ő a király. A király természeténél fogva uralkodik. Csak a mi elképzelésünkben, vagy a mi kulturális beágyazottságunkban a király az az, akinek abszolút hatalma van, és ezt a hatalmat ezt nem mindig jóra használja. De Jézus egy tökéletes uralkodó. Egy tökéletes világnak a tökéletes ura. És ha a tökéletes világ tökéletes uralma nyer teret az életedben, akkor ez mit fog eredményezni? Tökéletesen működő életet. Amikor tehát Jézus közeledik hozzánk, az az első kérdés, hogy át tudod-e neki adni az uralmat az életed fölött. De tényleg? Nem csak mondani, hogy igen, az én életem ura Jézus, hanem a király uralma alá adni az életemet. Hát ezt olvastuk. Lukás 19.35. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Abban a korban, amikor valaki felült egy szamár hátára, egy széles tömeggel a háta mögött, és átlépte Jeruzsálem kapuját, ez egyértelmű trónfoglalás volt. Az Ószövetségben, hogyha megnézitek, találunk rá példát, amikor valaki királlyá akart válni, magához gyűjtött egy csapatnyi embert, és a királlyá válásának a demonstrálása véget, kerestek neki egy szamarat, felültették rá, és ezzel egyértelműsítették, hogy neki a trón követelésére vonatkozó szándékai vannak. Jézusról nem olvassuk, hogy bármikor más közlekedési módot igénybe vett volna ezen az egy helyen, ennek az egy helynek a kivételével. Soha nem olvassuk róla. Valószínűleg nem is véletlenül. Mindenhova gyalog ment. Ebben az egy helyzetben azonban ő maga küld el ezért a szamárért. Tudja, hogy most már odáig jutott az ő követőinek a sokasága, hogy fel fogják ismerni benne a királyt. Sőt, demonstrálni fogják. Ki fogják nyilvánítani, hogy akarjuk, hogy te legyél a király. És Jézus ezen a ponton hagyja nekik. Egész életében, a nyilvános szolgálata alatt soha nem hagyja, hogy királyként tiszteljék. Soha. De ebben a helyzetben igen. Mert elérkezettnek látja az időt, hogy most mindenki megtudja egész Jeruzsálemben, hogy ő a király. Csak aztán, amikor elfoglalja majd az őt megillető helyet, akkor valami teljesen mást mutat be, hogy ez a király hogyan akarja az uralmát gyakorolni az életünk felett. De minden, a virág vasárnapi történéseknek minden egyes eleme kétséget kizáróan azt mutatta be, hogy Jézus az ószövetségi írások megígért messiása, aki most jön és elfoglalja az őt megillető helyet. Lukács 19:39-40-ben ezt olvastuk. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy barátaim, annyira nyilvánvaló, hogy én vagyok a király, hogy ha nem az emberek mondják, akkor a kövek. De innentől kezdve ez elhallgathatatlan, megkerülhetetlen, megmásíthatatlan, nincsen más opció. Én vagyok a király. Amikor Jézus közeledni kezd hozzád, mindig ezzel az igénnyel fog jönni. Soha nem kevesebben. Azzal az igénnyel, vágyjal és szeretettel, hogy add át az ő uralma alá az életedet. Add át neki az irányítást. Ne próbáld meg tovább irányítani, mert azt pontosan tudod, hogy hova vezet. Tudnod kell, hogy vagy te mondod őt királynak, és térdre borulsz, vagy ha te nem mondod, minden mondani fogja körülötted. Csak eljön egy idő, amikor már mondanád, hogy legyél a királyom, csak akkor már nem lehet. Minden esetben ez az elsődleges kérdés. Ez az első mérföldkő, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Kicsoda számodra Jézus? A király? Az Úr? Ő az, aki irányítja az életedet? Az ő gondolatai, parancsolatai alapján hozod a döntéseidet? Ha igen, akkor Jézus tovább akar menni. Ez az első mérföldkő. Ha nem te fogod azt mondani, hogy ő a király, akkor minden más azt fogja mondani körülötted egy idő után, még a kövek is. Ezért tehát fogadd el őt. Gyere hozzá, add át az uralmat teljesen és maradék nélkül. Ő legyen a király. Mert akkor Jézus tovább halad. Ebben a rövid szakaszban háromszor hangzik el az a gondolat, hogy és amikor közelebb ért, ahogy közeledett, Lukács szándékosan úgy fogalmaz, hogy érezzük ezt a közeledést. Jézus azért jön, hogy beüljön a templomba. Hogy elfoglalja a helyét a templomban, hogy ott taníthasson. Jézus azért jön, hogy elfoglalja az őt megillető helyet az életedben, és tanítson. De ennek az első állomása az az, hogy elfogadod-e azt, hogy ő a király, aki tökéletesen szeretetteljes, erőteljes uralmat akar gyakorolni az életedben. Nem leural, nem leigáz, hanem helyre teszi az életednek a dolgait. Egész más, igaz? Az uralom a mi értelmezésünkben, ahogy a mi fülünknek cseng, az a leuralást jelenti. Isten királyságában az uralom azt jelenti, hogy minden a helyén van. Mert hogyha Jézus közeledik hozzá tovább, akkor másodszorban lehetőségeket fog kínálni, hogy többet érts meg belőle. És szintén rajtad múlik, hogy ezeket a lehetőségeket hogyan fogadod. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor valaki az autópályán halad. Az autópályáról nem tudsz lejönni bármikor. Talán akik sokat vezetnek, és autópályán is vezetnek, kerültetek már olyan helyzetbe, amikor nem abba az irányba indultál el az autópályán, amerre akartál. Úgy mondjátok, hogy nem csak én jártam így. Nem tudsz lejönni ott az autópályáról, amikor eszedbe jut, hogy nem jó az irány. Addig kell menni, még nem adódik egy lehetőség, egy kijárat, hogy kigyere abból a helyzetből. De ha nem is az ellenkező irányba indultatok el, mint valaki, de olyan biztos volt, hogy véletlenül tovább haladtatok. Például múlt héten jövök haza a budapesti ifi istentiszteletről, és egy kedves barátommal, aki elkísért, és vissza is jött velem, annyira beszélgettünk, hogy éjfélkor elvétettem a 35-ös leágazóját. Úgyhogy tettünk egy kis kitérőt Hajdú Sámson felé. Nem terveztem éjfélkor meglátogatni ezt a csodás helyet, de így alakult. Mert nem tudtam lejönni ott az autópályáról, ahol szerettem volna. Erről beszél Jézus. A közeledésének a második lépésénél megáll Jeruzsálem előtt, az olajfák hegyének a lejtőjéről rálátni Jeruzsálemre, és Jézus sírásra fakad. Ez az ő városa. Ez az ő népének a fővárosa. Ezt a várost annak idején azért adta Isten az ő népének, hogy kimagaslódjon a fővárosok közül, és minden nép jöjjön a templomhoz, Isten jelenlétéhez. És ehhez képest Jézusnak azt kell mondania, hogy nem ismerted fel azt a lehetőséget, amikor meglátogattalak. Nem ismerted fel a különböző lehetőségeket. Ráálltál egy útra, tövig nyomtátok a gázt, barátaim, és nem látjátok, hogy szembe mentek, a másik irányba mentek az autópályán. És küldtem hozzátok a prófétákat, adtam nektek a lehetőségeket, újra és újra meglátogattalak benneteket, és adtam nektek egy kijáratot, hogy most így gyertek le a rossz útról. Most itt lehet visszafordulni. De nem ismertétek fel a meglátogatásnak az idejét. Semmit nem változott Jézus szándéka a mai napig. Ugyanúgy figyeli az életedet. Ugyanúgy meglátogat, ugyanúgy ad lehetőségeket arra, hogy most változtathatsz. Mert ti is tudjátok, hogy vannak olyan élethelyzetek, amiből nem lehet egy csapásra kiszállni. Szeretnél, de nem lehet. És alig várod, hogy végre jöjjön a kijárat az autópályán, hogy lehajthass róla. De vannak olyan élethelyzetek, amiben, hogyha belemész, olyan döntések, olyan bűnök, amiknek, hogyha utat adsz, akkor nem tudsz akármikor kijönni belőlük. Ezért mondja Jézus azt, hogy ismerd fel a meglátogatásoknak az idejét. Ismerd fel, hogy mikor jövök közel hozzád. Mert én jönni fogok újra és újra. És mutatni fogom, hogy figyelj itt a kijárat. Most ragad meg a lehetőséget. És szerintetek, hogyha nem ragadjuk meg ezeket a lehetőségeket, mit csinál Jézus? Hát nem kezd el pofoszkodni. Hát nem mondja azt, hogy jó van, fiam, akkor most már mész addig, ameddig jól esik. Hanem sír. Sír fölötted, meg fölöttem. És azt mondja, hogy de nekem valami sokkal magasztosabb, sokkal jobb tervem van az életedre, mint hogy hagyjam, hogy tovább menj ezen az úton. Ezért újra jönni fogok, és újra készítem neked a meglátogatás idejét. Nem akarom, hogy ebben maradj, amiben vagy. De figyelj rám, hogy ne jussunk el odáig, mint Jeruzsálemmel. Mert a vége az, mint ahogy olvastuk, 41-44. vers. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Mert van az a pont, amikor azt mondja Jézus, hogy azért, hogy kijózanodj, és ne nyom tövig a gázt, mert a vége betonfal. Van, amikor azt mondja Jézus, hogy most át kell élned a fájdalmat. Át kell élned azt, hogy milyen, amikor elszenveded a döntéseidnek a következményét. Amikor az ember annyira vakká válik, hogy már nem képes felismerni a meglátogatásnak az idejét. De Jézus magára hagyja a népét. Az a történet vége, hogy Jézus magára hagyja a népét. Úgy hagyja őket? Nem. A történet vége az az, hogy feláldozza értük az életét. A saját népéért elsősorban. Nem hagyja őket magukra, de át kell élniük egy olyan eseményt, amit megint csak azért enged meg nekik Jézus, hogy kijózanító erővel hasson rájuk. Amikor Jézus közeledik hozzád, azzal az igénnyel, hogy beüljön az életed trónjára, és tanítson az ő dolgairól. Amikor így közeledik hozzád, akkor először azt mondja, hogy ismerd el, hogy én vagyok a király, mert csak úgy tudok veled foglalkozni. Csak úgy tudok dolgozni az életedben, hogyha elismered, hogy én vagyok az Úr. Amíg a te kezedben van a kormány, addig nem én irányítok. Addig te irányítasz. Add át a kormányt. Másodszorban azt fogja mondani, hogy én jövök hozzád, figyeld a lehetőségeket, szeretném megmutatni neked, hogy hogy tudsz kijönni a rossz döntéseidből, hogyan tudsz lehajtani azokról az utakról, amikre nem akartál volna menni. Figyeld a meglátogatásoknak az idejét. Ne kelljen a végén azt mondanom, hogy ha nem ismered fel, akkor most már nem is hagyom, hogy felismerd, hanem éld át a következményeit a döntéseidnek, és akkor majd jössz hozzám, kiáltasz hozzám. Harmadszor pedig Jézus közeledésének a célja egyértelműen az, hogy megtisztítsa az életedet. Amikor elismered, hogy ő a király, amikor felismered a lehetőségeket, amiket ő ad az irányváltoztatásokra, akkor tudnod kell, hogy nem fog itt sem megállni. Mint ahogy nem áll meg az első lépésnél, nem áll meg a második lépésnél sem, mert az a célja, hogy bejöjjön az életedbe, megtisztítsa azt, hogy taníthasson az ő dolgaira. Ez a célja. És hogyha Jézussal elkezdesz ismerkedni, akkor mindig tudhatod, hogy ez a vége. Jézus soha nem fog kevesebbet igényelni az életedben, és soha nem fog kevesebbet kínálni az életedre nézve. Mindig azzal az igénnyel jön, hogy elismerd, hogy ő a király, hogy felismerd a lehetőségeket a változtatásra, és hogy beenged őt, hogy megtisztítsa az életedet. Mert ezt olvastuk, 45-47. vers. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Megvan írva, az én házam imádságháza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, az egész nép pedig odaadó figyelemmel hallgatta őt. Ismerjük ezeket a történeteket, és külön-külön szoktak róla hangozni igehirdetések. De ez egy ív. Jézus nem előzmények nélkül egyszer csak beront a templomban, mint valami duvad, mint az elefánt a porcelánboltban. Hát Jézus azért jön, azért deklarálja, hogy ő a király, azért sír Jeruzsálem felett, mert a király el akarja foglalni a trónját. Na most ahhoz, hogy el tudja foglalni ezt a trónt, hogy be tudjon ülni az életednek a középpontjába, ahhoz először meg kell azt tisztítania. Tehát az árusoknak a kiebrudalása a templomból, az nem egy hirtelen jött ötlet Jézustól. Az szervesen kapcsolódik a virág vasárnapi bevonuláshoz. Ez egy esemény sor. A jeruzsálemi templom teológiailag, a Biblia szerint a világegyetemnek a középpontja, a Földön mindennek a középpontja. Nem fizikailag, nem földrajzilag, szellemileg, Isten szemszögéből. Mert Jeruzsálemben, a templomhegyen ott áll a templom, ami az egyetlen és élő Isten lakhelye. Persze ugye tudjuk, hogy úgy lakhelye, hogy Isten azt mondja, hogy én nem lakom ember kéz által alkotott házakban. A menny az én trónusom, a föld a lábaim zsámolya. De ettől függetlenül a templom az az, ahol Isten népe találkozik vele, Isten kijelentést ad a népének, a nép pedig hívja hozzá az összes többi népet. Nincsen még egy olyan központi hely a világon, mint a jeruzsálemi templom. Ezért tehát, amikor Jézus be akar menni a templomba, akkor ahhoz, hogy ezt jól értsük, így kell látnunk a templomnak a jelentőségét. A templom az Isten lakhelye. Jézus pedig jön, hogy mint az Isten elfoglalja az őt megillető helyet a templomban. Csak amikor a templom már nem tölti be a funkcióját, mert a templom az adok-veszeknek, a vaterálnak, meg a jófogásnak a helyévé válik, akkor már nem tudja betölteni a helyét, a szerepét. Jézusnak tehát meg kell tisztítania a templomot, hogy valóban arról szóljon mindaz, ami ott történik, ami miatt Isten kijelölte ezt a helyet, hogy vele ott lehessen találkozni. Az Édenben Isten minden akadály nélkül beszélget az emberrel. Tanítja őt arra, hogy hogyan kell élni. Aztán az ember egy jól irányzott mozdulattal kiveszi a kezéből az irányítást, és az élet ilyenné válik, mint amit itt tapasztalunk magunk körül. Amikor Jézus megtisztítja a templomot, helyreállítja benne a rendet, és ő leül ott tanítani, akkor helyreáll a templomnak a funkciója, mert az Isten megjelenik a templomban, és tanítja az embereket. És hogy reagáltak erre az emberek? Odaadó figyelemmel hallgatják őt. Szerintetek miért volt olyan odaadó a figyelmük? Azért, mert azt élték át, hogy a rossz útjaimról végre van visszaút, végre valaki kijáratot mutat, végre érezzük azt, hogy itt van a körünkben a király, és jó érzés őt hallgatni, mert ahogy hallgatom, tudom, hogy az életem melyik területe nem működik jól, tudom, hogy az életem melyik területét kell helyreállítani, melyiket kell elválasztani magamtól, azt mondani rá, hogy ez többé nem az én életem része. Érzik az emberek, hogy itt a király beült a trónra, és az életem most meg fog változni. Hát ezért hallgatják őt odaadó figyelemmel. Jézus, mint egy hithű, ortodox, zsidó férfi minden évben felment a zarándok ünnepekre Jeruzsálembe. Időnként még tanított is a templomban. De volt olyan is, hogy titokban ment föl, volt olyan is, hogy óva intették attól mondjuk a testvérei, hogy felmenjen a templomba, félve attól, hogy megölik őt. És látjátok ezt az ívet? Hogy amikor viszont Jézus azt mondja, hogy vállalom, hogy én vagyok a király, sőt, mindenki úgy tekintsen rám, mint a királyra. Jövök a saját méltó helyemre. Jövök, hogy visszavegyem a trónt. Megtisztítja a templomot, és beül, akkor már nem megy haza, hanem napról napra tanítja őket. Sehol máshol nem olvasunk olyat Jézusról, hogy huzamosabb ideig ott maradt volna a templomban, de itt már igen. Mert az egész virágvasárnapi történésnek a célja az az, hogy Jézus beüljön a templomba, és tanítsa az övéit. És a te életeddel is ugyan ez a célja. Úgyhogy, amikor hagyod, hogy Jézus közeledjen hozzád, először azt fogja mondani, hogy én vagyok a király, add át az uralmat. Másodszorban azt fogja mondani, hogy figyeld a lehetőségeket, amiket adok neked. Ne szalaszd el a lehetőségeket a változtatásra. Harmadsorban pedig azt fogja mondani, hogy van itt néhány dolog, amit ki kéne dobni az életedből. Mert amíg ezek jelen vannak, addig mindaz, amit én mondani akarok neked, nem fog eljutni a szívedig. Ki kell dobni a bálványokat, ki kell dobni a megkötözöttségeket, ki kell dobni a függőségeket, ki kell dobni mindazt, ami nem az én beszédem, hogy megtölthessem az életedet az én beszédemmel. Ezért hallgatják őt. Emlékeztek, mit mondtam mai reggel? A bűn soha nem fog valós örömet adni neked. Mert a bűn a természeténél fogva távolít Istentől, aki az öröm forrása. Az Isten beszéde az, ami örömöt adhat az életedbe. Isten beszéde az, ami szilárd alapot tud adni az életednek. Isten beszéde az, ami helyre tud igazítani. Isten beszéde az, ami hosszú távra meg tudja mutatni neked az utat. Pál apostol azt mondja a Kolosséi levélben, hogy mi pedig minden embert teljes bölcsességgel tanítunk és intünk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Azt mondja Pál, hogy ez a mi küldetésünk. Tanítani nem csupán a lelkipásztor küldetése. Tanítani a mi küldetésünk. Tanítani az embereket Isten gondolkodás módjára, Isten dolgaira, az Isten beszédére, mert ez fogja helyreállítani és örömmel eltölteni az életüket. Erre vagyunk elhívva. Menjetek el, tegyetek tanítványán minden népeket. Hogyan? Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tanítanunk kell az embereket. Ezért hallgatják odaadó figyelemmel. De hogyha az emberek figyelmét elvonja az, hogy a templomban kotkodácsolnak a tyúkok, bőgnek a marhák, és minden arról szól, hogy ez mennyi, ez mennyi, ez mennyi, add olcsóbban, megveszem olcsóbban, hogyha erről szól, hogyha az életed nem az Isten beszédére fókuszál, mert nem az van a középpontban, akkor Jézus nem tud tanítani az ő dolgaira. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a mi kultúránk az egy ilyen túlpörgetett kultúra. Hogy mindenki mindig pörög. Hát szeretném elmondani, hogy ez nem egy új életérzés. Az 1450-es években Akvitánia hercege, aki költő is volt egyébként, erről panaszkodva ír, hogy úgy fölgyorsult ez a világ. 1450-ben, jó? Tehát az az életérzés, hogy, hogy fú, minden úgy pörög körülöttünk, tele vagyunk információval, ez nem egy új életérzés. De ez azt is mutatja, hogy ennek nem kell így lennie. Hogy ezen te tudsz változtatni, tudsz fókuszálni. Tudod azt mondani, hogy mi fontos és mi nem? Mit helyezek a középpontba és mit nem? Mit kell kidobni az életemből és mit kell behozni a helyére? Na ezt akarja megmutatni Jézus. Szeretném kérni Krisztiánt, Ádámot, Teót és Marcit, gyertek ide hozzám. Mindazt, amiről beszéltem, azt most szeretném nektek illusztrálni velük. Kérlek, álljatok ide, jó? Így egy sorba. Tehát így, merőlegesen, egy sorba. Azaz. Jó? Én leszek most Jézus, és először, amikor szólok, akkor majd te ne gyere, jó? Amikor másodikra szólok, akkor te ne gyere. Amikor harmadszorra szólok, akkor te ne gyere. És végül te majd gyere. Jó? Amikor azt mondom, hogy ne gyere, akkor azt mondom, hogy ülj le a helyedre, jó? Oké? Jézus közeledik hozzánk. Én vagyok Jézus. És azt mondom, hogy gyertek barátaim, én vagyok az Úr, a Király, és szeretném helyreállítani az életeteket. Valaki már ennél a lépésnél megijed. És azt mondja, hogy nekem ez nem kell. Jézus közeledik tovább. Azt mondja, hogy én vagyok a Király, értitek? Szeretném helyreállítani az életeteket. Szeretném, hogyha elfogadnátok, hogy én vagyok az Úr. És figyelj, tudnék olyan lehetőséget mutatni, ami más irányba terelni az életedet. Érdekel? És Jézus közeledik tovább, de már ez nem mindenkit érdekel. És azt mondja, hogy figyelj, én vagyok a Király. Szeretném helyreállítani az életedet. Tudok lehetőséget mutatni neked, hogy hol tudsz kijönni abból, amiben most vagy. De ehhez az kell, hogy gyere közelebb, engedj be, hadd tegyek rendet az életedben. Én vagyok a Király, szeretném rendbe tenni az életedet. És szeretnék lehetőségeket mutatni, hogy hogyan tudsz irányt változtatni. De ehhez be kell engedned, hogy rendet tegyek az életedben. Belevágunk? Ez az. Köszönöm szépen. Így működik az, amikor Jézus közeledik, és van, aki megragadja ezeket a lehetőségeket, van, aki pedig megijed tőlük. Azzal szeretném zárni, hogy az életed akkor fog jól működni, hogyha nem hátrálsz meg. A többségünk Krisztus követője ebben a teremben. Néhányan még nem. Ez a közeledés, ez mindannyiunkra igaz. Mert hívőként is van olyan, hogy azt mondjuk, hogy most terhes ez az uralom, nem kell nekem, és ledobnád legszívesebben a válladról. De ne tedd, hanem hagyd, hogy újra jöjjön, és közeledjen az Úr. Hadd mutasson lehetőségeket, hogy hol tudsz irányt változtatni, hogy még többet érts meg belőle. És hagyd, hogy bejöjjön az életedbe, és rendet tegyen. És hagyd, hogy megvizsgáljon. Hagyd, hogy azt tudja mondani, hogy figyelj, Tomi, ez nem kell, de ez azért nem kell, mert hogyha nem rakod ki az életedből, ha nem adsz nekem lehetőséget, hogy jobban megismertethessem veled magamat, akkor megreked az életed. Ez masszívan igaz mindannyiunkra, aki Krisztus követőinek szegődtünk. Meg tud ragadni az életünk. De Jézus azt szeretné, hogyha az életünk gyarapodna, bővölködne az ő megismerésében. Nem akarja, hogy megragadjunk egy szinten. Hogyha pedig úgy vagy ma itt, hogy még nem ismered Krisztust, akkor hajt, hogy ez a közeledés végbe menjen az életedben. Ismerd el, hogy ő a király. Ismerd fel a látogatásoknak az idejét. És ne szalaszd el, mert nem tudod, mikor lesz a következő. És hagyd, ne ijedj meg attól, hogy bejöjjön az életedbe és rendet rakjon, mert egyedül ő tud rendet rakni az életedben. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Úr Jézus Krisztus, Te vagy a király. És a szívünk megtelik örömmel, a szánk pedig nevetéssel, amikor megtehetjük ezt a megvallást. Köszönjük, Urunk, hogy ismerhetünk Téged, hogy Te vagy a király. Köszönjük, hogy helyreállhatott az életünk. Köszönjük, hogy jó úton járhatunk, hogyha a Te nyomodban járunk. Urunk, szeretnénk kérni azt, hogy ne engedd, hogy bármikor is visszautasítsuk a Te közeledésedet. Urunk, mi a felső ruháinkat eléd akarjuk teríteni, mert Te vagy a király. Vallani akarjuk, hogy Te vagy a megígért szabadító, a messiás, aki egyedül örök életet tudsz nekünk adni. Urunk, fel akarjuk ismerni a meglátogatások idejét. Fel akarjuk ismerni a változtatásnak az időszakait, amikor Te jössz, hogy változtass. És Urunk, nem akarjuk bezárni előtted az ajtót, amikor Te jössz, hogy rendet rakj az életünkben. Hanem vágyunk arra, hogy közeledj hozzánk, vágyunk arra, hogy olyan közel gyere, hogy bejöjj az életünkbe és taníts a Te dolgaidra. Urunk, a Te beszédedre akarjuk alapozni az életünket. Mert Te azt mondtad, hogy aki hallja a Te beszédeidet és cselekszi azokat, az hasonló az emberhez, aki kősziklára építette a házát. Mi kősziklára akarjuk építeni az életünket. És hisszük, hogy ez Te vagy. És hisszük, hogy ha rád építjük és a Te beszédeidre az életünket, ha hallgatjuk a Te tanításodat napról napra, akkor semmilyen szélvihar vagy áradat nem sodorhatja el a mi életünket. Kérünk, hogy így hallgass meg bennünket, jöjj, és légy a király egyénileg is az életünkben, és a mi gyülekezetünk életében is. Ámen.